a negativizmus, pessimizmus séma, az alapvető logika ez, szinte kizárólag a rosszra figyel, a rosszra fókuszál, a rosszat veszi észre, a rosszal kapcsolatos gondolatok, érzések és érzelmek, a negatív tapasztalatai és élményei, és az ehhez kapcsolódó fizikai érzetek és tapasztalati világ az, ami befolyásolja és meghatározza őt, mégpedig már olyan mértékben, hogy tulajdonképpen sem a múltban egyébként föllelhető jó, sem a jelenben megélt, vagy észrevehető, vagy megtapasztalható, vagy átélhető jó, sem pedig a jövőre vonatkozó jó, szinte egyáltalán nincsen a szemléletmódjának, gondolkozásának a homlokterében, a szinte teljességgel kizárja. Miközben, ha nem látja, vagy nem látjuk azt ebben a sémában, hogy hát ez egy séma, akkor minden további nélkül azt mondjuk, mint egyébként a többiben is, na de ebben aztán pláne, hogy ez a realitás. Az élet már pedig ilyen. És mindig fogunk tudni fölhozni olyan példákat, történéseket, eseményeket, amelyeket kiragadunk, és azt mondjuk, na, hát ilyen, mondtam, hogy ilyen. A séma egyik forrása saját negatív tapasztalatok, miután mind a 18 séma gyerekkorban kialakuló séma, ezért nem mondok újat, ha azt mondom, hogy gyerekkorban megtapasztalt rossz élmények, illetve, és itt kezdődnek az igazán érdekesebb dolgok, átvett rossz tapasztalatok. Az átvett rossz tapasztalatok lehetnek olyan értelemben átvettek, hogy a szüleink megtanítottak bennünket arról, hogy az életben nincsen semmi jó, ha pedig van, nincsen ingyen. Az ő negatív élményeik és tapasztalataik, az ő negatív és pesszimista látásmódjuk, esetleg az általuk átélt szenvedések, igazságtalanságok, megpróbáltatások, azok, amelyeket mi gyerekként, unokaként, akár déd unokaként is hordozunk magunkban és magunkkal, akkor is, ha akarjuk, és akkor is, ha nem, azt hordozzuk magunkban, és ami a legmegrendítőbb, hogy újabb és számtalan élményünk és tapasztalatunk lehet arról, hogy miközben a nagypapámmal, vagy a nagymamámmal, vagy a dédpapámmal, vagy az édesapámmal történt valami valóban nagyon szörnyű, ez tulajdonképpen az ő tapasztalata, aközben anélkül, akár anélkül, hogy bárki is erről beszélt volna, vagy elmondta volna, ennek a tapasztalatát őrzöm magamban. És nagyon sajátos formákban ez előtör és felszínre jut, és magam se értem, hogy mi van velem. És akkor így jutottunk el ez a mondathoz, hogy nem mi bolygatjuk a múltat, hanem a múlt bolygat bennünket. És ezért, ha már a múlt bolygat bennünket, akkor érdemes azzal valamit kezdeni. Na és így jutottunk el Böszörményi Nagy Ivánig. Életünk során, ha az igazságosság világát tekintjük, szerezhetünk pozitív jogosultságokat. Például jót teszünk. Kettő. Ha a pozitív jogosultságainkat nem veszik figyelembe, vagy pedig kifejezetten bántanak, vagy elhanyagolnak, akkor negatív jogosultságaink támadnak. De ezek is jogosultságok. És ha pozitív és negatív jogosultságainkat hosszú távon nem veszik figyelembe, számításba, nem ismerik el azokat, nem méltányolják azokat, és a méltányos igazságosság elve alapján nem kapunk kapcsolati válaszokat, akkor rombolóvá válnak ezek a jogosultságok. Mi történik velünk? Tulajdonképpen azt mondanám, hogy klasszikusan a három kimenetele lehet. Az egyik, önmagunkat pusztítjuk, önsorsontás, önbüntetés, bűnhődés, szemet szemér, fogat fogér, de ezt magunkkal szemben tesszük. Második lehetőség? Bosszú. Pusztuljon a bűnös, a vétkes, aki igazságtalanságot követett el. Pusztuljon, dögöljön meg! Na, minimum ilyet mondunk. Nem kell szépíteni, ha ez tombol bennünk. Harmadik, ez olyan átmenet. Se magunkat nem tesszük tönkre, se mások vérét, halálát nem kívánjuk, hanem tulajdonképpen szinte egy folyamatos tiltakozásba merevedünk. Nem nőjük ki ezt a negatív világot, hiszen továbbra is mindenben a rosszat látjuk, a negatívot, a veszélyt, a fenyegetést, az igazságtalanságot, a jogtiprást és az összes többit. Ezekre vagyunk továbbra is érzékenyek, de nem másokat teszünk tönkre, nem is magunkat, hanem valahogy egy folyamatos kiáltássá lesz az életünk. És mi mindennel szemben kiáltunk, és az igazság bajnokaivá válunk, és ezt különböző formákban tesszük. Nem mondhatnám, hogy ebben az esetben túlnőttük romboló jogosultság belső logikáját. Ha csak a romboló jogosultság van, akkor azt láttuk, hogy a romboló jogosultságoknak két arca van. Egyik arca a jogos igazság. Egy pozitív arc. Hogy igenis ennek nem lett volna szabad megtörténni. Fölháborító, hogy így volt. Igazságtalan, jogtalan. De van egy másik része. Hogy amikor a jogosultságainkat romboló jogosultságon keresztül igyekszünk érvényre juttatni, akkor nem csak az igazság részét jelenítjük meg a világban, hanem létrehozunk egy igazságtalanságot is. És emlékeztek, erről hoztam nagyon sok példát. Édesanyám nem szeretett eléggé, ezért én kritikusan, ellenségesen, maró gunnyal, megvetően fordulok a saját feleségem felé. Ugyan már nők. És tulajdonképpen, amit visszafele kellene önmagamban vagy a kapcsolatban elrendezni, azt nem ott rendezem el, hanem tovább viszem, és az anyámmal, vagy itt ebben az esetben a feleségemmel szembeni kritikussággal, megvetéssel, elítéléssel, lenézéssel és a többivel egyrészt kifejezem, hogy negatív jogosultságaim támadtak, amelyeket nem tartottak tiszteletben, elhanyagoltak, pedig szükségem lett volna szeretetre, ez a jogos részünk, és van egy jogtalan rész, amit a feleségem minden nap megkap tőlem. És amikor konfliktusaink támadnak, na akkor pláne. Mindez minden további nélkül megtörténik úgy is, ha megkérdezzünk egy ilyen embert, hogy és milyen volt a gyerekkorod? Azt mondja, na nagyszerű gyerekkorom volt. Megkérdezhetnénk a feleséget, hogy ő hogy látja. Hogy mit kap tőlünk. És akkor beszéltünk még egyről, csak hogy, és az is minden nehézség nélkül megtörténik, hogy itt az igazságosság rendje alapján azt mondhatjuk, hogy valamit nem kaptunk meg, pedig kellett volna, és mindezt kinek adjuk tovább, hanem a feleségünknek, nem a férjünknek, nem a mellérendelő viszonyokban bárkinek, hát a következő nemzedéknek. Megkapják a gyerekeink. És sokszor érthetetlen, döbbenetes módon vesszük azt észre, hogy egy szülő, aki egyébként munkatársként, barátként, ismerősként, bárhogy egy normális, jófej valaki, hogyan bánik férfiként a saját fiával. Levezethetetlen a gyerekből, de nem levezethetetlen a múltból. És teljesen tudatlanul és tudattalanul tulajdonképpen a saját gyerekünkön verjük le, és nála váltjuk be a romboló jogosultságainkat, amelyeket a szüleinknél szereztünk. Ez mondjuk akkor egy családi összefüggés. De nagyobb társadalmi összefüggésekben is beszélhetünk. A mi családunkkal ez és ez történt, akkor átvesztük a családi történetet, hogy kik csinálták velünk ezt, majd pedig a jelenben megkeressük az utódaikat. 2, 3, 4 nemzedékkel később. És ő rajtuk töltjük ki a haragunkat, és náluk váltjuk be a romboló jogosultságainkat. Romboló jogosultságainknak ezt a két arcát akartam mondani. Van egy jogos arc, és van egy jogtalan. És ugye itt is milyen érdekes, mikor valaki nálam akar beváltani egy romboló jogosultságot, akkor könnyen azt mondom, hogy nekem ezt ne mondja, ott voltam. És ezzel valamit figyelmen kívül hagyok. Ezért van az, ha én vállalom, hogy ő engem olyannak lát, mint azokat, akkor azt mondom, igen, én nagyon sajnálom, hogy így volt. És ezáltal pozitív jogosultságokat nyerek. És valami pozitív jön létre a világban. Olyan pozitívum jön létre azzal, hogy én ezt elismerem, ami egyébként nem volna benne. És ez a pozitívum nagyon nagy erő. Érezhető, hogy itt egy realitás ez? Hogy mit jelent, hogy pozitív jogosultságot nyerni? Itt egy valóságosan pozitív realitás jön létre. Amit esetleg látok azon a valakin, aki elmegy, és azt mondja, hogy végre valaki elismerte. Hát az egy pozitív realitás, az ott elhangzott őben, az egy változást hoz létre. Ha tehát a romboló jogosultságaink realitások, akkor két dolgot tehetünk. Mindig egyszerűen mondom. Az egyik, a romboló jogosultságot, mint romboló jogosultságot használom, és igyekszem beváltani. És akkor jöhet a férjem, a feleségem, a gyerekem, újabb igazságtalanságok születnek. És nem értjük, hogy honnan van az a rossz, amit utálunk. Miközben jogos volt. A másik pedig, és tulajdonképpen ezt akár a spiritualitással is összehozhatnám, mert itt valaminek a fölülmúlása szükséges, hogy azt mondom, a romboló jogosultságaimat nem romboló jogosultságként váltom be, hanem azt mondom, nem csak romboló, hanem jogosultság. És ezért a jogosultságaimat pozitív jogosultságokkal juttatom érvényre. Mert az emberi lélek nem csak úgy tud működni, hogy ezt csináltad velem, puf neked. És akkor azt küttek vagyunk. Ugye én is kaptam, én is adtam. Ennyi volt az élet. Hanem azt is megtehetem. Igen, van bennem egy csomó sérelem és fájdalom és igazságtalanságok történtek velem. Micsoda döbbenetes irodalmi, hát drámaisága van annak, ahogyan Jézusról beszélnek akár az elő történetében, hogy tébdesték az arcom, hogy semminek vettek, senkinek, az utolsónak. És amikor valakinek vannak romboló jogosultságai, azt mondhatom, hogy én most mégis meg fogom szilárdítani magamat a létezésben, abban az értékességben, amit mások valamilyen oknál fogva nem vettek figyelembe. Vagy nem adtak meg nekem valamit, amit kellett volna, vagy bántottak, vagy bármi negatív dolgot tettek velem. Ezzel megkérdőjeleztek engem. Azt, hogy értékes vagyok, hogy jó vagyok, hogy az értékességem okán megvan az emberi méltóságom, és az értékességem a létezéshez kapcsolódik. Ezt mondták kétségbe. És amikor én nem romboló módon szerzem vissza jogosultságok révén a tartásomat, hanem pozitív jogosultságok szerzése által, akkor megerősítem magam a létezésben, és kihúzott gerinccel élhetek. És ez ugyanúgy realitás, az emberi lélek erre is képes. Ezt nagyszerűnek tartom. Nagyszerűnek. És ha most ebben az összefüggésben nézzük, hát ha van valaki, aki ezt így csinálta, nyilván a mester az. És hogy milyen nehezen megy emberek fejébe az, hogy az Ószövetség mit gondolt? Az Ószövetség azt mondta, hát mi azért pár ezer éven keresztül gyűjtöttünk némi romboló jogosultságot. Hogy ezek, meg ezek, meg ezek, ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt tették. A rosszak, a rosszak, a rosszak. A mások, a mások, a mások. És akkor az elképzelés az eljövendő messiásról, hogy majd jön, kezébe kard, isteni erővel, és az összes romboló jogosultságnak érvényt szerez. Mindent be fog váltani. Az összes rosszat le fogja kaszabolni. És így gondolták, hogy az igazságosság rendje a földön helyre fog állni. Az igazak végül győznek a rosszak fölött. És Jézus azt mondta, nem csak így lehet az igazságosság rendjét helyreállítani. Mert úgy is lehet, hogy következetesen pozitív jogosultságokat szerzünk. És akkor milyen döbbenetes, mondjuk a Szentírás ezt így fejezi ki, mindez Isten dicsőségére fog szolgálni. Hogy Jézus tehát olyan sok pozitív jogosultság van, amit úgy nevezhetnénk, hogy az Isten dicsősége. Na hát ez igen. Hát szóval ezelőtt meghajtom a fejem. nem történik a romboló jogosultság beváltása, hanem pozitív jogosultságok révén Isten megerősíti magát a létezésben. És azt mondja, ezért vagyok én Isten, mert így tudok szeretni. Ha kevésbé szeretnék, mint ti, biztos nem lennék Isten. És amikor Isten megmutatja, hogy hogy tud ő szeretni, na, azt mondjuk, Isten dicsősége. És akkor elraktuk a romboló jogosultságok világát, és azt néztük meg, milyen lehetőségeink vannak a pozitív jogosultságok szerzésére. És itt az az izgalmas, hogy abban az összefüggésben beszélünk most a pozitív jogosultságokról, hogy nem vagyunk egy tiszta lap, egy fehér lap, hanem a romboló jogosultságok beváltása helyett is tehetjük ezt. Ez a gyönyörűséges. Bizalomra megbízható magatartás. Megbízhatatlanság esetén hitelesség, őszinteség, másokat ért kár elismerése, beismerése, jóvátétel adása. Romboló és negatív jogosultságok elismerése a családban, a házastárs esetén különösen is. Saját negatív és romboló jogosultságaim fölismerése és kezelése. Szüleink, felmenőnk felé megértés, fölmentés. Emlékeztek, itt kitértünk arra, hogy nem megbocsájtás. Rájövök, hogy az anyám nem tudott többet adni. Nálam negatív jogosultságok támadtak, mert nem szeretett, ahogyan szükségem lett volna rá. De nem is tudott volna, mert ismerem a nagymamámat is. Ezért őt fölmentem. Következő. Általunk okozott károkért felelősséget vállalunk, mert én úgy érzem, ez az igazságos, miközben éppen téged bántalak. De én úgy élem meg, hogy ez az igazságos. Ezért ezt sose gyónom meg, mert te kezdted. Hát szülőként nem a gyerekeinktől várjuk azt, amit gyerekként nem kaptunk meg a szüleinktől. Hát tudod, hogy szoptattalak téged? Hát az én dolgom volt az, hogy én mennyi mindent kiálltam. Hát azért vagy anya. Vagyis, amikor mindezt megtetted, pozitív jogosultságokat szereztél. De a pozitív jogosultságok nem arra szolgálnak, hogy azokkal zsaroljál engem. Nem arra vannak. Mert abban a pillanatban, ahogyan ezt valaki zsarolásnak használja, a lánynál már is megjelentek a negatív jogosultságok. Elkezdtük őt kihasználni és kizsákmányolni. A saját érdekünkben, csak hogy anyaként, miután hozok egy csomó sérelmet, ezek a sérelmek már rombolóvá váltak nálam, én ebből semmit nem érzek. Így működik, én nem élek meg belőle semmit. Én a pozitív részénél ülök, és azt mondom, hát kitől kapjak szeretetet, ha nem a gyerekemtől? Hát az anyámtól már megtapasztaltam, milyen nem, hogy nem szeret valaki. Hát azt gondoltam, legalább akkor a gyerekem. Mert ha az anyám nem is szeretett, majd szeret a lányom, és én akkor nullán vagyok. Valaki kellene, hogy szeressen engem. Hát ha az anyám nem, akkor biztos a lányom. És arra is hivatkozhatok, hát mennyi mindent tettem érte. Hát akkor vissza kéne adnia. Hát ez lenne akkor a minimum. És ha így járok el, a lányomnál egy csomó romboló jogosultság fel fog halmozódni. Azokkal az anyákkal, vagy apákkal, dehogy csak, ne csak az anyákról beszéljünk, hogy apák hogyan akarják az életüket megvalósítatni a saját gyerekeikkel, a fiaikkal, amíg az én kenyeremet eszed. Tehát látjátok, milyen faramuci, hogy a romboló jogosultságnak minden további nélkül a pozitív igazság részében vagyok, és semmit nem látok abból, ami ebből következik a lányom vagy a fiam felé. Semmit nem látok. Következő. Megengedem, hogy a gyerekeim ne visszaadják, hanem továbbadják azokat a pozitívumokat, amelyeket tőlem kaptak. ugye erről már volt szó, ezt a legszívesebben így hívom, hogy az életnek látványosan van egy iránya. Hát az élet iránya az a következő nemzedék felé mutat. Nehezen látnám be, hogy nem így van. Az élet iránya a következő nemzedék felé mutat. Mert mi meghalunk és elmegyünk innen, és a következő nemzedék marad. Hát ez az élet iránya akkor. És akkor itt, ez egy rettenetes, nehéz. Apám bántalmazott engem, ezért én bántalmazott gyerekként a saját gyerekemtől várom, hogy legalább ő szeressen a világba, legalább egy picit higgyek abból, hogy a család az jó, hogy legalább egy picit kapjak vissza, mert egyrészt mi történt? Elszenvedtem az apám brutalitását, másrészt meg el kell szenvednem, hogy a gyerekem meg elmegy. Ez egy kétszeres veszteség. Mert legalább a gyerekem akkor maradjon itt. Szeressen engem. Ezért a gyerekemet akarva akaratlanul ráveszem, hogy mindent, amit adtam neki, adja nekem vissza. De mi lesz az ő gyerekeivel? Az ő gyerekeivel meg fog történni az, ami velem megtörtént. Lehet, hogy nem bántalmazás formájában, hanem elhanyagolás formájában. Mert a gyerekem meg az én gyerekemnek azt mondja, aki az ő apja, hogy apa, ne menj el most a nagyiékhoz, hanem most húsvétkor mi menjünk el, nem tudom. Másoknál mindig van olyan, hogy elrejtenek mindenféle tojásokat, meg lehet keresni, és nálunk meg sosincs ilyen. És akkor apa azt mondja, igen, mert az én anyám még mindig rejt nekem tojást, és én nekem oda kell mennem. Hát felnőttként már ne a saját tojásodat keresd, hanem segíts a gyereket tojásait megtalálni. Következő. Engedjük meg, hogy mások hozzájáruljanak a saját életünkhöz. Hogy azáltal pozitív jogosultságokat szerezhetek, hogy másoknak megengedem, hogy velem egy kölcsönös, igazságos, méltányos viszonyban lehessenek. Hogy nem kezdek fölvenni egy áldozat szerepet. Nem, ingyen, én minden csak szeretetből. Ezzel tulajdonképpen nem tartom tiszteletbe a te méltóságodat, a cselekvőképességedet, a rátermettségedet, az alkalmasságodat, hogy valamit hozzátegyél ahhoz, ami kettőnk között van, hogy itt ne egy egyoldalú viszony jöjjön létre, hanem egy kölcsönösség. Mikor megengedem valakinek azt, hogy ott kölcsönösség legyen, az egy érdem. Érdem. Bizonyos szempontból a gyerek világban tarthatok egy felnőttet akkor, ha azt mondom, majd én megcsinálom helyetted. Majd én megcsinálom neked. Majd én megcsinálom érted. Nem ismerem el, hogy felnőtt. Nem segítem azt, hogy ő felnőttként lehessen velem egy kapcsolatban felnőtt a felnőttel. Ezért tudom, milyen nehéz, mikor valaki valamilyen lelki nehézséggel van, és akkor jön nem ő, hanem a férje, a felesége, gyereke, anyukája, apukája, keresztanyja, vagy bárki, hogy mentsük őt meg. Na ez nagyon nehéz. Általában a következőt szoktam mondani, nagyon szívesen látom, hogy pár percben minimum megbeszéljük, hogy mit lehetne tenni, jöjjön el. És azt gondolom, amikor valaki eljön, hogy segítséget kérjen, hozzájárult a saját életéhez, kifejezte azt, hogy felnőtt. És ezt én nagyra értékelem. Mikor valaki eljön, és ő maga azt mondja, hogy szeretnék segítséget kérni. Ez egy nagyon értékes dolog. Nagyon. Nem megyek el valakit megmenteni, ha el tudna hozzám jönni. Nem megyek el. És ez lehet, hogy kíméletlenül hangzik. Nagyon szívesen látom, eljöhet. És ezzel hozzájárult a saját életéhez, és azt én meg fogom becsülni. Következő. Méltányos igazságosságra törekedve pozitív jogosultságokat szerezhetünk. Egy társkapcsolatban nem ugyanazzal az örökséggel érkezünk. Mert van, aki többet hoz, van, aki kevesebbet. Ezért egy társkapcsolatban, ha azt akarjuk, hogy ott az igazságosság megvalósuljon, aki többet hozott, neki többet kellene beletennie. Mert aki kevesebbet hozott, a kevesebből arányosan, ha ugyanannyit tesz be, mint én a többből, az ott nyilvánvaló csak 40% lesz. Ezért az egyenlőség elve a családban az igazságosság rendjéhez nem elegendő. Nem, és nem, és nem. Például, ha van két gyerek, és az egyik jobb képességekkel van, és a másik rosszabbakkal, akkor többet foglalkozom azzal, akinek nehezebb az öröksége, nem tudni, hogy miért, mert ő jogosult erre. És kevesebbet azzal, akinek jobb képességei vannak. Ez nem egyenlőség, hanem méltányosság. Nagyon tudom, például az én édesanyám is, miután iker gyerekek vagyunk, ezért mindent 50-50%-ban akart. De én ezt nem igényeltem néha. Néha azt gondoltam, nem kell nekem 50%. És az édesanyám ezt egyszerűen nem értette meg. Nem volt szükségem 50%-ra. Néha meg szükségem lett volna 80%-ra. Mikor nem az egyenlőségnek a mániája van bennünk. Szükségletek, szükségletek, méltányosság. Az egyenlőség egy olyan, hogy mondjam, nagyon durva kiinduló pont. Ha nincs jobb, akkor... Következő. A gyerekeink másik szülőhöz, testvérhez, nagyszülőhöz való lojalitását elfogadjuk és támogatjuk. Ezzel pozitív jogosultságokat szerzünk. Főleg akkor, hogyha elváltunk. És a lányom vagy a fiam, aki 10 éves vagy 20 vagy 30, nem azt hallja minden alkalommal, amikor nálam ebédel vasárnap, még mindig jársz apádhoz? Ahhoz a gazemberhez, aki elhagyott minket? Téged is elhagyott, nem tudom, miért jársz hozzá. Elismerni a gyerekeink valódi kötelékét, meg másíthatatlan összetartozását szülőkhöz, nagyszülőkhöz. Milyen problémás, amikor például egy anyós konfliktus odáig fajul, hogy azt mondja az apa vagy az anya, kismarosi nagyszüleidekhez nem megyünk. És tulajdonképpen ezzel nem ismerjük el az unokák jogosultságát a nagymamához és a nagypapához. De nagy dolog nagyszülőként nem kihasználni ezt a helyzetet. Olyan nagymamának és nagypapának lenni, hogy a gyerekeknek könnyebb legyen az unokák jogosultságát elismerni. Mert természetesen a nagyszülői szerepet is jól ki lehet használni. Néha milyen tényleg hősiességet igényel egy sértett nőnek elismerni a saját gyerekei jogosultságát az apához, aki vele szemben esetleg rettenetes dolgokat követett el folytatólagosan. Egy nagyon-nagyon nagy dolog. Őnála annyi romboló jogosultság lehet, hogy azt mondhatja, hogy én az apádhoz nem engedlek. És ki jönni abból, hogy a romboló jogosultság székéből oldjam meg ezt a helyzetet. És természetesen megteremteni annak a föltételét, hogy a gyerekemet ne lehessen bántani, de közben elismerni a jogosultságát az apjához. Így nagyon sok pozitív jogosultságot lehet szerezni. Nagy emberi teljesítmény. Következő. Bosszú általi igazságosságról lemondani. Ezt már nem is ragozom. Következő. Mások bizalmával nem visszaélni, hanem azt megbecsülni. Böszörményi Nagy Iván mond egy olyan szépet, amit akkor ezt először hallottam, én lenyűgözve néztem, mikor egy pici baba megszületik, akkor nem csak úgy lép be a világba, hogy ő semmit sem ad, és mindent a szüleitől vár, hanem a szüleinek föl kellene fedeznie két dolgot. Az egyik, hogy egy pici baba a létezésével a szülőket megajándékozta. A szülők valamit kapnak pusztán azáltal, hogy a gyerek megérkezett abba a családba. Nem arról van szó, hogy a gyerek egyszerűen csak eszik, iszik, meg ránk van szorulva, és minden nekünk kell tenni, miközben ő nem csinál semmit. Éppenséggel létezik. A létezését egész biztosan csinálja. És ezzel nagyon sokat ad nekünk. A létezésével ad nekünk. Hát nehéz kétségbe vonni azt, hogy valaki a létezésével hozzájárul az életünkhöz, pusztán azáltal, hogy van. Hát az életünk keresztül kasul van olyan személyekkel, akik pusztán azáltal adtak nekünk valamit, hogy vannak. A létezésével adott nekünk valamit. Ezért a szülő azt mondhatja, tulajdonképpen itt sincs szó arról, hogy én egyoldalúan adok egy pici csecsemőnek, hiszen ő a létezését adja nekem. Ez nem kevés dolog. Második. A pici baba nem csak a létezésével ajándékozza meg a szüleit, hanem azzal, hogy bizalmat ad a szüleinek. Hogy bízik bennük, nem is akárhogy. Úgy bízik egy pici baba a szüleiben, ahogy felnőttek már nem tudnak, és nem is kell, hogy bízzanak. Egy pici baba olyan döbbenetesen ráhagyatkozva, kiszolgáltatva önmagát, teljességgel megnyitva, mindent befogadva és elviselve bízik a szüleiben, hogy az nem, hogy nem kevés, hanem valami lenyűgözően rengeteg és sok. És erre mondta Böszörményi Nagy Iván, hogy attól is megrendülhetünk, hogy nem egyszer, pusztán a baba létezése és érkezése és az a bizalom, amit ő a szülei felé mutat, nem azt, hogy bízok benned, anyám, az a ráhagyatkozás, ami a létezéséből fakad, hogy az hogyan tudja kiváltani a szülőkből a megbízható szülői magatartást. Hát ha ekkora változást idéz elő valaki, aki látszólag semmit se csinál, elég gyanús, hogy egy pici babáról azt mondjuk, hogy semmit sem csinál, csak jön a családba, hogy kapjon. Aha, és a szülők meg teljesen megváltoznak. Nem mondhatjuk, hogy nem ad semmit. Nekünk kell mindent adni. Tehát egy pici baba a puszta létezésével és azzal a bizalommal, amit ad a szülőknek, nagyon sokat ad. És tulajdonképpen a szülők azt is mondhatnánk, hogy erre válaszolnak. És ezt nevezzük felelősségnek. Tehát szülőként felelek a gyerek létezésére, és arra a bizalomra, amivel hozzám érkezik. Most, ha valaki megállít minket az utcán, kiszolgáltatottan bajban, és bennünk bízva, és azt mondja, hogy segíts kérlek, akkor nem mondhatom, hogy nem történt semmi. Hogy ez itt semmi. Hát akkor rengeteget kapok tőle. Engem vesz észre, engem lát, tőlem kér segítséget. Ad nekem valamit. Nem csak arról van szó, hogy nekem kell adnom valamit, és miért pont engem talált, mert nem jó, 5 perce később ülök. Akkor valami nagyon, nem ragozom. Hát ez egy egyszerű pont. Pozitív jogosultságokat szerezhetünk, ha hozzájárulunk mások jólétéhez. Jólétéhez, jóllétéhez. Hát ez nyilvánvaló. De jót teszünk, és este jól vagyunk. Ilyen egyszerű. Következő. A jövő nemzedék jogosultságainak elsőbbséget adunk. Emlékeztek a történetre, amit most csak utalásszerűen mondok, hogy előbb-utóbb a személyiség fejlődésünkben akkor jutottunk tovább, ha megfordult nálunk az ökör. Ha megfordult nálunk az ökör, az azt jelenti, hogy már nem a saját pecsenyémet sütögetem, hanem a gyerekeimét. Mikor megfordul az ökör, és már az a részesül, ami a gyerekeimé, akkor a gyerekeim jogosultságainak elsőbbséget adok a saját, vagy esetleg a szüleim jogosultságai előtt. És ide tennék még valamit, miközben a szüleink, ahogyan fölnevelnek bennünket, gondoskodnak rólunk, ahogyan tudnak, reálisan pozitív jogosultságokat szereznek. És joggal várják el azt, hogy mi ezt méltányoljuk. Ne hanyagoljuk el őket idős korukra, hogy törődjünk velük. Hiszen ők pozitív jogosultságokat is szereztek. De nem azért, mert én nekem vissza kell adnom, hanem mert elismerem azt, amit ők tettek. Ha a szüleink nem tettek sok jót velünk, és mi mégis gondoskodunk róluk, nyilvánvaló nagyon sok pozitív jogosultságot szerzünk. Annyira bennem van ez, egy asszony éveken keresztül mondta, hogy az anyósa hogyan bántja verbálisan, mindennek elhordja, legszívesebben szétzúzná, tönkre tenné a kapcsolatát a fiával. Egyszer csak az anyós beteg lett, és hirtelen fölmerült a kérdés, hogy most otthonba adják-e, az otthon tegyük idézőjelbe, vagy pedig hát magukhoz oda veszik, és akkor ki fogja ápolni. Na, nyilván nem a fia. És akkor hánykolódott ez a menny, azt mondta, hogy hát én látom, hogy te neked milyen fontos az anyád. De rettenetes sérelmeim vannak, de miattad legyen úgy, hogy jöjjön ide. Akkor néhány évig éltek úgy együtt, és aztán meghalt az anyós. És képzeljétek el, ahogyan gondoskodott a menny az anyósról, volt egy pont, amikor valóban minden nap átélhette az anyós, hogy mennyire kiszolgáltatott és rászorul a mennyire, és hogy a menye mennyire semmit nem várt be a romboló jogosultságokból. Nincs az, hogy én is kaptam, én is adtam. Hát én sok negatívumot kaptam, és nem váltom be. És akkor azt mondja, az döbbenetes dolog történt, az utolsó egy évben, az anyósom minden nap megköszönte nekem, amit értetettem. Minden nap. És azt mondta, az anyósom azt kérte tőlem, mondta ez az asszony, ugye a menny, hogy hagyj csókoljon kezet nekem. Ez is milyen gyönyörű. És emlékeztek, most erről beszéltem, hogy engedhetjük hozzájárulni az életünkhöz azokat, akikkel kapcsolatunk van. És képzeljük el, hogy ez az anyós azt mondja, én nem tudom visszafizetni. Már nem tudom se jóvá tenni, se visszafizetni. Köztünk az igazságosság már egyenlőség alapon sosem fog helyreállni. Hadd csókoljam meg érte a kezed. Most képzeljük el, hogy ez a menny megengedi az anyósának, hogy megcsókolja a kezét. Látjátok ennek a szépségét? Mert az anyós ezzel megélhet valamit, amit talán sehogy másképpen, valamit kifejezésre juttat. És a menny ezt elfogadja. És ami ebben a gyönyörű, hogy abban, ahogyan ezt elfogadja, újabb pozitív jogosultságokat szerez. Mert mondhatná, ez nem, az én kezemet nem. Mikor Jézus lábára az olaj, És mindenki le akarja beszélni az azt, hogy mit csinál azzal a sok drága olajjal. És hagyjátok, hadd tegye. Ő most hozzájárul az életemhez. Nagy dolog, ahogy Jézus megengedi, hogy hozzájáruljanak az életéhez. Annál nagyobb, hogy olvassuk az evangéliumban egyetlen sor, és akkor Jézus ment a különböző városokba és falvakba tanított, és az asszonyok tartották őt el. És képzeljünk el 2000 évvel ezelőtt egy ilyen férfi világ, ahol Jézust asszonyok tartják el a pénzükből. Ez lenyűgöző. Jézus megengedi, hogy az életéhez hozzájáruljanak. Akkor Zakeusnak azt mondja, hogy Zakeus, gyere le a fáról, mert nálad szeretnék vacsorázni. Akkor megengedi Zakeusnak, hogy tegyen vele valami jót. És ez nagyon nagy dolog, hogy megengedem, hogy jót tehess velem. Furcsán hangzik, de hogy így van. És hogy mennyire így van, hogy ez mennyire egy pozitív tartalom, Zakeus fordul kettőt, és azt, bárkit megkárosítottam, négyszer annyit adok. És nagyon köszönöm, hogy te ezt megtetted. Nagyon hálás vagyok érte. Milyen egyszerűnek tűnik, hogy megköszönöm. Hogy megköszönöm, és azzal rendben is van. De annyit teszek. Következő. Azzal is jogosultságokat szerezhetek, hogyha bizalmat adok másoknak. Mert lehetnék bizalmatlan is. Esetleg éppen a romboló jogosultságaim okán. És nyilván ésszel, tanulva a bizalomból, bizalmatlanságból, az emberek megbízhatatlanságából, mégis az emberi kapcsolatokhoz tartozó bizalmat adok és adok. Nem eszetlenül, nem tudom mit kockáztatva, csak bizalomban persze mindig van kockázat. Lehetetlen, hogy ne legyen. És amikor valaki önmagát földobja, hát azzal jogosultságokat szerez. Bízni értékes dolog. Utolsó pont. Elérhető szülői célokat támasztani a gyerekeink felé. Ha annyit várok el a gyerekeimtől, ami reális, számukra elérhető, és nem zsákmányolni ki a gyerekeim. Ez azért egy nagyon pozitív dolog, mert a késztetés bennünk van. A mi kultúránk a 21. században is nagyon arra a logikára épül, hogy a gyerekek álljanak rendelkezésre a szüleiknek. Ez még ma is nagyon jellemző ránk. Ezért nem kihasználni vagy kizsákmányolni a gyerekeinket. Visszaélni mindazzal, ami az ő létezésükből és bizalmukból fakad. Hű, ez nagyon nagy emberi teljesítmény. És ide tennék egy záró dolgot. Ebbe értsük bele azt is, hogy nem a gyerekeimmel, vagy a gyerekeimen keresztül akarok valamit megvalósítani, ami az én életemből kimaradt. Megengedni a gyerekeimnek, hogy bennük ne én akarjak megvalósulni. Hogy hagy valósuljanak meg a saját életükben ők maguk? Óriási teljesítmény.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.
Tanúságtétel.
személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.